folytatjuk a krízisek és pofonokat, Fiala Jánossal beszélgetek. Nagyon, amit pont bemondtál az előbb, hogy kikkel próbálsz beszélgetni, csak blokkolja egy kedves vagy nem kedves hallgatód, de hát azért az eléggé, hát mondjam, szenzációs, hogy mondjuk egy Navracsics Tibor nálad reflektál aktuális ügyekre. De mondhatnám a többit is, tehát hogy igaz, most értem, hogy 52 hívásból éred el, de ez egy technikai akadály, de hogy azt gondolja, hogy ő ezt nálad elmondja.
De ez egy nagyon érdekes dolog, mert közben egyébként a többi tartalom a nézettségét tekintve messze fölé nőtt azoknak a tartalmaknak, mint amikből egyébként a Kejfej Jancsi táplálkozott. Tehát nem elég, hogy a YouTube technológiailag átért egy csomó dolgot, tartalmilag is átért.
Hogy a
te szemedben a Navracsics nagy szám, ha a számok oldaláról nézed, akkor most a legutóbbi beszélgetés vele, ami a Lázár Jánossal való kapcsolatát illeti, azért relatíve magas számot eredményezett. Egyébként egy Árpa Attilával, vagy kit mondjak, egy Bakás Tiborral való beszélgetés hatszoros az Árpa esetében. Tehát mondjuk a mostani Navracsics beszélgetés az egy 10 000-es beszélgetés körül van, az Árpa Attila meg volt 60 000.
És ezt tudod előre nyilván, tehát ez nem rácsodálkozom most már.
Nem tudom előre, de szembesülök. És egyébként egy átlag Navracsics, vagy egy átlag Wintermantel, vagy egy átlag Kisabrus, miközben nincs, tehát ezeknek a beszélgetéseknek az átlag nézőiről beszélek, nem a Navracsics van átlagolva, ezek 3-3500 embert érnek el, és hogy mi kéne ahhoz, hogy ennél többet érjenek el, ahhoz én már nem találtam embert, aki ebben nekem segített volna oda eljutni.
Mondtad egyszer, és szerintem ide tartozik, hogy ugye arra se maradt ember, ezt talán a 168 óránál mondtad, de mindegy is, hogy a hírértékű dolgokat megírja, jól idézem? Tehát, hogy nem szedte ki a reggeli műsorodból azt, ami egyébként érdemes lett volna a közbeszéd agendájára aznap.
Az igazság az, hogy amit mondasz, az igaz, de ha belegondolsz abba, a youtuberek ezzel egyáltalán nem élnek, és úgy érnek el 150-200-250 ezeres nézettséget. Tehát az, amit én hiányoltam, annak a jelentőségét könnyen lehetséges, hogy rosszul láttam.
De ha vissza az előző gondolatot, a Facebookon te belemennél ütközésekbe, és azt mondanák, hogy a Fiala zsörtölődik a kommentelőivel, és nem tudom mi, és azt mondjuk megírja a nem tudom micsoda, akkor már táptalajt adsz annak, hogy téma legyen ez a dolog.
Jó beszél, csak éppen az a helyzet, hogy én azt feltételezem, hogy én egy olyan film iránt keltem fel az érdeklődést ezáltal, amire egyébként, ha bemennek a nézők, akkor azt mondják, hogy őket a kommentárja sokkal jobban érdekelte, mint maga a film.
Felfokozzuk az érdeklődést azzal, hogy itt balhé van, és közben igazából hát nem azt kapja.
Közben meg én folytatok egy olyan média munkát, amely média munkára egyébként könnyen lehetséges, hogy ennél nincs nagyobb érdeklődés, és ebben én egyébként kiegyezem, hát ez van.
Nekem nagyon tetszett, amikor azt vázoltad fel, és ez a személyes márkádról szól, nem használtad ezt a kifejezést, hogyha én pirosra festem a hajam, akkor is én vagyok a Fiala. Tehát, hogy bármi történjen, ez arra mondom, hogy lehet ennek kevés hallgatója, lehet a TV2-n átmenetileg, de azért alapvetően te bármilyen csatornát kapsz vagy választasz, ez ugye egy kérdés, attól függetlenül te ugyanezt a műsort fogod készíteni.
Ez megint azért egy nagyon fontos dolog, mert ugye ez a világ, ez a youtuberség. Ugye itt velem szembesítették azt, és ebben a Szabó Zének elévülhetetlen érdeme van, hogy én azt gondoltam, hogy lehet engem szeretni, nem szeretni, de van egy szakmai tudásom. És a youtuberségnél kiderült, hogy a szakmai tudásnak a jelentősége konkrétan nulla. Tehát itt most elmegy előttünk ott szemben két ember, az egyik úgy dönt, hogy most elkezdi, és ugyanolyan vállalkozó lesz, mint én. És könnyen lehetséges, hogy holnap neki 5 millió ember lesz a követője, szemben az én 500-ammal vagy 1000-rel. És én kárhoztathatom az életet amiatt, hogy neki ez sikerül, miközben én értek hozzá, ő meg nem, de a világ ezzel nem törődik. Ez nagyon nehéz megélni. Tehát azt, amit én megélek a saját magam szakmai tudásával, vagy a saját magam személyével kapcsolatban, miközben egyébként orvoshoz De Nogdácu cipészhez nem mi megyünk el, mert nem megyünk el valakihez, aki egyébként, tehát nem visszük oda az első szembejövő emberhez a cipőnket, hogy sarkalja meg, mert miért is sarkalná meg? A média most nem ilyen. Boldog-boldogtalan úgy dönt, hogy ő elkezd beszélni az éterbe, és boldog-boldogtalanról kiderül, hogy van irántuk érdeklődés. Az a szakmai tudás, amiről én azt feltételeztem, hogy annak van jelentősége, azt magamban kell tudni annak a jelentőségét megtartani, mert kifelé annak a jelentősége szinte egyik pillanatra másikra elillant.
De hát ez a közönségnek a kiszolgálása, vagy a közönség uszájába való kerülés, nem? Tehát, hogyha valaki olyan YouTube adást csinál, amit 5 millióan tudnak nézni, akkor ott azt figyeli, feltételezem, hogy mi az, ami kattintható, mi az, ami továbbosztható, mi az, ami virális. A te műsorodban meg feltételezem, az van, ami a te fejedbe jár, és szeretnéd közzétenni.
Igen, csak hát az ember azt nem tudhatja, mint hogy korábban nem is voltam tisztában, hogy a YouTube ma már az elemzéseivel, korosztályra, a legkülönbözőbb dolgokra ad nekem támpontot. Hozzátéve, hogy én a YouTube-nak a fizetős részét nem kapcsoltam be. Már csak azért sem, mert akkor olyan szigorúbb szabályok vonatkoznak rám, amely szigorúbb szabályokat nem akartam, hogy rám alkalmazzanak. És egyébként ebben is teljesen old school vagyok, illetve az élet meghagyta, hogy old school legyek, mert a finanszírozásom az teljesen az előző világból származik. Tehát, hogy én nem vagyok YouTube kompatibilis, ami a finanszírozásomat illeti, mert én...
Nem szakítják meg a műsorodat.
De nem csak az, én más forrásból tartom fönn magam, egyrészt félretettem az előző életemből, másrészt gondoskodom a magam módján arról, akivel együtt dolgozom, és az élet lehetővé tette az, hogy én így tudjak létezni, de ebből adódóan, ha bár iridlem a szó jó értelmében más YouTubereknek a nálam jóval nagyobb számait, ettől még nem gondolom, hogy nekem valami hasonlót kéne csinálnom, amit ők csinálnak, és az ő világukhoz se tartozom, amiből viszont az fakad, hogy habár én mindig nagyon magányosnak éreztem magam, most már tényleg nagyon magányossá váltam, mert eddig szakmai konfliktusok miatt, vagy emberi konfliktusok miatt a kettő nem ugyanaz, voltam egy sziget. Most azonban semmilyen vonatkozásban nem vállal közösséget azokkal, akik egyébként azt se tudják, hogy én létezem. Tehát korábban olyanokkal nem vállaltam közösséget, akik tudták, hogy vagyok, de most olyanokkal nem vállal közösséget, akik azt mondják, hogy ba meg, az, hogy te nem vállalsz velem közösséget, az azért sem nagyon érdekel, mert azt sem tudtam, hogy te létezel.
Micsoda most... különbség, ugye?
Figyelj, hát igen, egy vadidegennek azt mondani, hogy többet nem fogok veled beszélgetni, azt fogja mondani, hogy ne haragudj, ez nagy változás nem fog az életemben okozni. Hát figyelj, ez óriási változás ahhoz képest. Beleértve, hogy ide bejöttem hozzád, itt valaki mondta, hogy még nincs itt BK. Kérek egy kávét. Ilyet tőlem már réges-rég nem kérdez senki, hiszen nem dolgozom olyan helyen, aki bárhol is, bárki bármit is mondana nekem.
Viszont itt tudják, hogy ki vagy.
Nincs.
Mást is megkínálnak kávéval.
Igen, de ez jól esik, de ez egy hiúsági kérdés. Engem meg ide szakmai dolgok hoztak el.
Még a konfliktus helyzetekre szeretnék egy picit visszatérni, sőt, még szerintem több kérdéses etében is. A nagyon plasztikusan fogalmaztál, és bocs, ilyen korábbi interjúidból idézek, de hát valami, ugye az ember felkészül, hogy ugye téged nem érdekelnek a vendégeknek a komfort, vagy a komfort fokozat miatt reklamáltak, ugye, hogy nem olyan komfortosan beszélgetsz velük, és azt mondtad, hogy nem stewardess vagy, hogy kedves legyél feltétlenül.
Ez így van.
Az, hogy ilyen adott esetben spröd, vagy egy vendége. Ez vendég, ugye ez egy hülye szó, mert hát aki vendég, azzal ugye illik olyan pihepuhán bánni, de az, hogy neked ez egy ilyen felvállalt attitűdöd volt mindig is, hogy attól, hogy te beszélgetsz valakivel, vagy ott van, az nem azt jelenti, hogy a kedvébe akarsz járni. Ez mennyire szakmai felfogás, vagy mennyire a személyiségedből jön, és mennyire volt ebből sok konfliktus?
Ugye azért érdekes, amiről beszélgettünk, mert ugye egyre kevesebb olyan műsor van, ahol kérdeznek. Azok a műsorok is, amelyek megmaradnak, ott ilyen-olyan okok miatt, aki kérdez, már nem pontosan úgy kérdez, mint hogy engem megtanítottak kérdezni. Én valójában valamit szeretnék megtudni, amit a másik nem akar elmondani.
Ez az újságírás.
Hát ez az, igen. De ugyanez, mint a Kalambónál is. A Kalambó szeretné rájönni arra, hogy ki a tettes, és a tettes pedig szeretne nem lelepleződni.
Hát, igen.
Nekem az a dolgom, hogy kiszedjem belőle azt, ami a történet szempontjából érdekes, és az, hogy ezt közben milyen modorban teszem, annak a jelentősége teljesen lényegtelen, ha a célomat elérem. Ha a célomat nem érem el, akkor viszont azért nincs jelentősége, mert udvariasan se értem volna el, vagy udvariasan is ugyanide jutottam volna az én feltételezésem szerint, magyarul a történet engem minősít. Az, hogy engem egyébként hogy ítélnek meg, aznak a jelentősége tényleg nulla.
De az, hogy előre felveszel egy ilyen attitűdöt, vagy közbe felmegy a pumpa, vagy hogy képződött ez korábban? Most azért nyilván már, akiket most meghívsz beszélgetni, ott talán ez kevésbé jellemző, de amikor elét kerül egy vendég, nem is feltétlenül egyeztetve mindig veled, mert azért, hogyha egy ATV-s, vagy pláne egy napkeltés műsorban van egy szerkesztő, ki hoz beszélgető partnereket, akkor egyrészt mindenki érdekelte, másrészt pedig mennyire van az benned, hogy előre már tudod, hogy ezt most alaposabban kikérdezed ezt az embert. Ha ez egy kérdés volt, nem biztos, nem látom.
De rá, nem, ez nem, ebből a szempontból szerencsém van. A mostani lét, ugye az, hogy nekem nevem legyen, az abban a szempontból játszik szerepet, hogy mennyire tudok könnyen eljutni oda, hogy valakit meg tudjak hívni, és eljöjjön, vagy visszautasítson. Mert ahhoz, ugye, ahhoz ajtókon kell eljutni. Én soha a büdös életben nem gondoltam volna, hogy a Mi Hazánk közeli nyílt sisaknak leszek én vendége, ahol összehozott engem a vakszerencse Szakács Árpáddal. Én soha a büdös életben nem gondoltam
hát
volna,
ez kicsi odds,
hogy Szakács Árpáddal én beszélgetnék, különös tekintettel arra, hogy kinek a kulturális diktatúrája történet az olyan embereket érintett, akik hozzám közel álltak, és az a megközelítés, amit ő 2017 és 2019 között a magyar időkben egy 20 részes sorozatban. A dolognak az a lényege, hogy tegnap ott ült velem szemben, és egy olyan beszélgetést folytattunk, ami engem totálisan meglepett. Ez az én műfajom.
Mert beszélgetés? Vagy mert annyira mert, másik oldalán
mert,
van?
Mert nincsenek oldalak, mert beszélgetés, mert azt kérdezem tőle, hogy az az egész hogy volt, mi történt.
Hát ő egy kiugrott, ugye? Azért ezt lehet róla mondani, most amennyire figyeltem. Nem mondom, hogy megtért, mert azt nem tudjuk, de ő ezért egy kiugrott propaganda csináló.
Hát, azt mondom, hogy meg kell nézni, meg kell hallgatni, talán jövő héten vagy a közeljövőben lesz.
Hogy mit hoztatok ki
a
ebből?
A kíváncsiságom az, ami engem vezérel. Ami a youtubereket illeti, azok kicsit elvetélt művészek. Tehát ők meg annyi bödöcs színpad és közönség nélkül. Hogy mi a titkuk? Nem tudom, mert engem nem érdekelnek. Tehát
de a titkuk érdekelne?
Nem.
A titkuk sem.
Nem, nekem ők nem. Tehát én velük arról beszélgetnék, ami nekik evidencia. Ők meg velem azért nem beszélgetnek, vagy néha most kezd beindulni egyébként. Lassan a meghívásaim száma azt mutatja, mintha egyébként valamit elértem volna itt a YouTube-on, ami nekem roppant fura.
Azért nem azt mondod, hogy kínos, de azért azt hiszem,
nem mondtad. Nem kínos, én a nevüket se ismerem. A produktumaikat se nézem, de nem lenézem őket, hanem nem érdekel. Azok a kortársaim, akik azon a területen vannak, ahol én, azoknak érzem az izzadság szagát abból adódóan, hogy fenn akarnak maradni. Engem nem a fennmaradás vezérelt. Én ott, ahol most dolgozom, ugyanazt próbálom megvalósítani, mint korábban rádiókban és televíziókban, miközben tisztában vagyok azzal, hogy egy tízes skálán ez tízesre abból adódóan is lehetetlen, mert más a platform, de igyekszem eltanulni azokat a skilleket, amivel hetes fölött tudok teljesíteni. Azért nem fogok neveket mondani, mert ugyanazok lennének itt most nekem az ellenfeleim, vagy a versenytársaim, akik korábban voltak, de korábban volt egyes pálya, kettes pálya, hármas pálya, egymás mellett voltunk, ez már a megszűnt.
Ez viszont egy idejűség.
Nem tudom érzékeltetni azt, hogy amiben ők indulnak, az sokkal inkább arról van szó, hogy nem tudnának magukkal mit kezdeni, ha ezt nem csinálnák, mit csinál a szél, ha nem fúj. Bizonyos szempontból ez rám is áll. de hogy nekem még tehát valamiféle világjobbító, küldetéstudatom nincs, de a kíváncsiságommal valaminek a tökéletesedését szeretném, ami egyébként a mi világunk, szűkebben a mi hazánk, hogy ilyen fellengzősen fejezem ki magam.
Akiknek a műsorában voltál múlt héten, tudom, hogy nem így értetted.
Nem, de én most nem így, igen.
De pont fel is írtam, meg szeretelek volna is a hajtóerődről kérdezni, ugye a kíváncsiságot jelölted most meg ebben, és azt is mondtad, hogy valamiféle jobbító szándék van, ami edukáció jellegű, vagy a normális beszéd, nem akarom a szádba adni, csak hogy ez a jobbítás, ez milyen szempontból van előtted, vagy megéled-e a mindennapokban, amikor bekapcsolod a kamerát, hogy na most jön a műsor.
Hát ugyanaz a jobbító szándék, mint ami bennem volt, amikor elmentem a Kejfej Jancsi stúdiójába, és azt mondtam, hogy nem tudom, jó reggelt, és elkezdődött.
És csináltunk egy jó műsort.
És hát azt nem, hát nekiálltam, és aztán amikor vége lett, akkor el lehetett dönteni, hogy az jó volt-e, vagy sem.
És ez neked egy állampolgári kíváncsiságod, tartalomkészítői, civil, emberi, milyen?
Semmilyen különbség nincs a között, mint hogy egyszer házi buliban találkoztam Horta Amarilisszel, aki egy csillei szépség volt, és azt mondtam, hogy nekem ő kell. Tehát mindig voltak projektek a fejemben, amelyek egyik pillanatról a másikra születtek. BK-nak volt egy olyan autója, amit én szerettem volna, és akkor azt mondom, nekem is legyen ilyen, volt egy nője, akkor azt mondtam, hogy nem olyat szeretnék, vagy őt szeretnék, és el szeretnék, vagy könyvet szeretnék írni jobbat, mint más tette. Mindig voltak olyan
dolgok, megvan a motiváció, hoppát, akkor az van, hogy akkor itt a drive.
Alapvetően a motiváció, és hát ha valamitől fél az ember az életkorából adódóan, hogy ezt veszti el. Ugye ezt nézem most egy olimpiai sorozatban, amit volt szerencsém elnyerni, és az ötletem alapján a Magyar Olimpiai Bizottsága, a motiváció jelentősége óriás. És a motiváció az egy olyan dolog, hogy az belül van, azt nem lehet eljátszani. Egy youtuber tud több százezeres nézőközönséget összerakni, miközben látom rajta, hogy neki ez egy technológiai valami, ő ezt az egészet nem gondolja komolyan, én ezt nem tudom így csinálni.
Ez volt a Krízisek és Pofonok rádiókafés verziója. Megköszönöm Fiala Jánosnak, hogy itt volt és elmondta ezeket.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Folytatjuk a beszélgetést, ugyanakkor mindig elmondom, most is elmondom, hogy itt most csak a rádiós verziótól köszöntünk el, úgyhogy akit mélyebben érdekel, hogy mi hajtja Fiala Jánost, és milyen módon küzd küzdelmekkel, vagy milyen módon vállal fel konfliktusokat, az jöjjön velünk át oda, de itt és most elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.